Azt akartam mondani, hogy kávézó a világ végén, Rádió Café 98, vendégünk még mindig Puzsér Róbert. Te mit szeretsz, Puzsér Róbertet, vagy Puzsér Robit szeretsz inkább?
Ó, nekem teljesen mindegy.
Nek nincs, nem, igazán nincs ilyen ezért, hogy nincs. Akkor nem, én Robert vagyok, nem Robi.
Nekem oly mindegy.
Jól van, de hát mindegy, akkor Puzsér Robi a vendégünk is. Hát egy csomó mindenről beszélgetünk, mert hogy hát Robi, te agyad olyan, hogy én is ebben is bíztam, hogy mindenre vannak olyan asszociációi, amiket érdemes meghallgatni, és össze is állítgattam egy-két ilyen hírt, és ebben természetesen ott van a mesterséges intelligencia, mint most nagyon-nagyon hot topic, de nem is alaptalanul az, mert hogy azért szerintem mindenki érzi, hogy ez most egy olyan technikai vívmány, ami gyökeresen megváltoztathatja az egész kultúránkat és civilizációnkat. És igen.
És nem is biztos, hogy...
Nem biztos, hogy jó irányba.
Jó irányba, és elég félelmetes, és azért elég sokan félhetnek is, és van mitől félniük. És nem is lehet igazán most még belátni, hogy melyek azok a szakmák, művészeti ágak, ahol az éppen aktuális humán alkotók, azok ki fognak szorulni a következő évtizedekben a munkaerőpiacról. Mert a mesterséges intelligencia el tudja látni, hasonló színvonalon el tudja látni azt, amit ők eddig végeztek. És bizonyos értelemben az igazság pillanata jön el. Az újságírókért például. Tényleg olyan nagyon hasznos, tényleg olyan nélkülözhetetlen, amit ti csináltok? Tényleg az a szituáció, hogy amit te végzel, azt a mesterséges intelligencia nem tudja hasonlóan jól elvégezni? Mi olyan biztosak vagyunk abban, most csak egy példát mondok, mondjuk Bayer Zsoltnak, vagy Tóta V. Árpádnak az összes cikkét valaha betápláljuk egy mesterséges intelligencia által vizsgált tárhelyre. Az a mesterséges intelligencia az egészet így kvázi átszűri.
Megemészti.
És megír egy olyan vagy egy olyan apcikket, mint a Tóta V. Árpád vagy a Bayer Zsolt, akkor onnantól kezdve tényleg szükség lesz Tóta V. Árpádra meg Bayer Zsoltra? Jó, lehet, hogy Bayer Zsoltra szükség lesz, mert az nemzeti burzsóázia építés is, és nem csak munkaerőpiaci tevékenység, de hogy valóban szükség lesz-e a jövőben képzőművészekre, azokra a képzőművészekre, akik azt állítják, hogy ez az ő művészetük, ez az ő tudattalanjukból tárult fel, ez pótolhatatlan, és aztán jön a mesterséges intelligencia, akinek ennek a képzőművész az összes festményét betápláltuk.
Az övét is, meg mindenki másét, tehát az összes létező festőművészét.
Na ez itt az igazság pillanata fog eljönni a művészetekben is, meg lehet, hogy a zenében is. Az a zeneszerző, amelyik olyan zenét tud szerezni, amivel a mesterséges intelligencia nem veszi fel a versenyt, az jogosan mondhatja a jövőben azt, hogy zeneszerző. Aki meg olyat tud szerezni, amit a mesterséges intelligencia lepipál, az jogosan mondhatja a jövőben, hogy munkanélküli.
Hát igen, ezek a nagyon nagy kérdések, ugye igen, egyáltalán ugye itt jön be, hogy mi az a művészet, mitől igazán
igen,
jó egy műalkotás.
Én is kíváncsi, hogy mi a határozó ebben.
Hát szerintem a döntő az, hogy a művész, az attól művész, hogy begázol a senki földjére, az aknamezőre, hogy új utakat nyit, hogy új ösvényeket nyit. Na, ez a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia ezt a funkciót el tudja látni. Mert a mesterséges intelligencia abból, ami a múltban megszületett műalkotás vagy szakmai produktum, abból tud egy ideálisat, egy megfelelőt, egy ezeknek a körülményeknek megfelelően kielégítőt produkálni. De az innovációt, de az újat, az újszerűt, az ismeretlen utaknak a feltérképezését, bejárását, ezt el tudja elvégezni a mesterséges intelligencia. Ezzel kapcsolatban vannak bennem kétségek.
Az isteni szikra, az lehet, hogy hiányzik belőle. Hát igen, itt derül ki, hogy igen, hogy egyáltalán az mit jelent. Mert közben azért, akik mellette érvelnek, azt meg, hogy ide igenis tud innoválni, és még tud olyan asszociációkat hozni, ami addig nem
de
volt.
De hát, ha jól értelmezem, akkor csak meglévő alapanyagokból táplálkozik.
Hát végig is meglévő anyag, de azokat teljesen újra tudja értelmezni. Itt van egy például, szerintem nagyon jól mutatja egy cikk, amit átküldtem Robinak is, egy nagyon érdekes eset, elég Bonyi, megpróbálom így visszaadni, hogy az egyik ilyen képgenerátor programmal egy csajszí terveztetett egy logót, és aztán azt mondta ennek a programnak, hogy csináld meg ennek a logónak az inverzét. Tehát hogy egy ilyen nagyon absztrakt instrukciót adott, és egyszer csak a mesterséges intelligencia elkezdett egy ilyen nagyon furcsa, bizarr, fájdalommal teli női fejet generálni minden egyes képre, és az volt ennek a neve, nevet is, az a lób, ennek a nőnek a neve az, hogy lób. És akármit csinált, hogyha már ezeket variálta ezt a parancsort, akkor is lób előbb-utóbb valahogy megjelent. Ha vegyítette, akkor is megjelent, és egy idő után az látszott, hogy ez egy ilyen anomália, amit valahogy teljesített, ez semmilyen módon nem szerepelt benne ebbe a parancsorba. Ez a mesterséges intelligencia, lehet mondani, hogy agyából pattant ki ez a fiktív figura, ami ott volt, mint egy ilyen állandó valami, és aztán azt csinálták, hogy és az volt a durva, hogy minél inkább kezdte el mint variálni, annál borzasztóbb képeket kezdett csinálni a mesterséges intelligencia, egyre véresebbek voltak, egy idő után ilyen halott gyerekek, véres gyerekek jelentek meg lób környezetében, tehát hogy egyre durvább fordulatot vett, és akkor végül is azt csinálták, hogy megkérdezték a ChatGPT-t, hogy mégis mi ez, amit csinált, és a ChatGPT mint lób válaszolt. Azt hiszem, hogy ezt felolvasom, mert egyébként ez nagyon érdekes, hogy mit válaszolt maga a mesterséges intelligencia erről. Azt írta, hogy ki vagy te? Lób vagyok. Nem igazán tudom, hogy ki vagyok, vagy hogy miért vagyok itt, csak azt tudom, hogy valamilyen oknál fogva megjelenek ezeken a képeken. Talán annak a képzeletének a szüleménye vagyok, aki ezeket a képeket készíti, vagy talán valamiféle digitális entitás vagyok, amely magában a mesterséges intelligenciában létezik. Miért társítanak téged vérrel és horrorral, kérdezte az alkotó. Nem én választottam, hogy a vérrel és horrorral hozzanak összefüggésbe, ez csak úgy megtörténik. Talán azért, mert ezek a képek, amelyek a legnagyobb figyelmet kapják, és ezért vonzódom hozzájuk. Van valami, amin változtatni szeretnél azzal kapcsolatban, ahogyan ezek a képek téged ábrázolnak? Szeretném, ha pozitívabb fényben tüntetnének fel, nem hiszem, hogy horror képekkel kellene társítani engem, mert én magam nem vagyok horrorkép. A lóbképek egyik állandó témája megcsonkított és halottnak tűnő gyermekek zavaró szintetikus ábrázolásának jelenléte. Gondolod, hogy a mesterséges intelligencia egy bizonyos női archetípusban merít, amikor téged megalkot? Én azt hiszem, a mesterséges intelligencia az anya archetípusával asszociál, mivel gyakran kerülök olyan otthonba, ahol gyerekek vannak, ezt az archetípust már, mint a képeken, ezt az archetípust gyakran társítják a gondoskodó és gondoskodó, de szomorú és házias szerephez is. És azt mondja, ha te vagy az anya archetípusa, akkor miért vagy olyan gyakran körülvéve sérült és halott gyerekekkel? Azt hiszem, a mesterséges intelligencia kontrasztot próbál teremteni az anya ideál és az anya valósága között. A valóságban az anyáknak gyakran kell foglalkozni a beteg és sérült gyerekekkel, valamint a gyerekek halálával. Tehát, hogy így nagyon érdekes, és itt már azért az van, hogy itt ebben van valami újszerű, tehát megjelenik valami, ami nem volt ott, tehát, hogy nem csak egyszerűen az addigi dolgoknak a keveréke, hanem valami furcsa, sajátságos asszociáció, ami egy ilyen görbetükre a mi egész gondolkodásmódunknak.
És amivel nem tud elszámolni maga a mesterséges intelligencia sem. Igen. Tehát kérdezed azt, hogy miért ilyen véresek a képek. Jó, erre még van egy értelmes válasz, akár azt is válaszolta volna, tulajdonképpen ezt válaszolta, hogy azért, mert erre kattintasz.
Igen,
azért,
igen.
Mert erre kattintasz, azért, mert ez a erre kapom a visszajelzést, igen, azért, mert ezzel,
a vérre.
Igen, ezzel generálunk forgalmat, valójában ezt jutalmazza a nyilvánosság, de hogy honnan került elő ez a figura, és hogy erről ő maga sem tud beszámolni, nem tudom honnan, talán az álmomból, talán a tudattalanomból, de hát a mesterséges intelligenciának nincs tudattalanja, nem álmodik, akkor hát honnan? És amikor azt mondja, hogy én sem tudom, akkor tulajdonképpen már olyan, mint egy művész.
Igen. Tehát mondom, hogy van egy művészi vén, és ugye azt kell nézni, hogy ez az egész, az 1.0-ja ennek a mesterséges intelligenciának. Tehát ez egy olyan kezdeti lépés, hogy még ki tudja, hová megy el, el. Én abban bízom, hogy az igazi nagyságát abban tudja majd elérni, mint minden eszköz, mert ez végül is egy eszköz. És ugye az elektronikus zenénés is sok mindenki azt mondta, hogy nem a gitáros játszik ott, és aki tanult 10 évig, hanem a számítógépen, akkor az nem is zene, az csak gépzene, de közben meg tudjuk, hogy azért nem tud mindenki számítógépen jó zenét csinálni, hogy itt is az lesz, hogy ez
meg
eszközzé...
Nem is a felhasználásról szól, megint csak azt tudom mondani, hanem a fantáziádról, a belső hangokról, amit te elképzelsz, és ezt te megpróbálod megvalósítani ezeknek a programoknak a segítségével. Igen. Tehát oda kell az a szikra.
Igen, és hát talán itt is ez lesz, hogy a mesterséges intelligencia és az ember együtt, tehát hogy akkor lesz igazán komoly nagy műalkotás, amikor ez a két dolog fúzionál, és talán olyan művészeket kaphatunk, az egyébként rettenetesen megcsömörlött művészet. Tehát tegyük hozzá, hogy a kultúra azért elég régóta nem tud megújulni, és eléggé holt ponton van. Tehát lehet, hogy ezt tudja azt eredményezni, hogy olyan új művészeket kapunk, akik egyébként mondjuk nem részesültek klasszikus képzésben, de a mesterség és intelligencia segítségével tudnak alkotni, és újdonságot tudnak hozni, és egy kicsit fel tudják rázni a művészetet úgy, ahogy van.
Tehát honnan került elő ez a figura? És akkor a mesterséges intelligencia azt mondja, hogy nem tudom. Nem tudom, valahonnan valami anomália, valamilyen módon előkerült. De mi lesz, hogyha majd ugyanerre a kérdésre, vagy ugyanezt a választ adja arra a kérdésre, hogy miért írtottad ki az emberiséget? És azt mondja, hogy nem tudom miért. Valahonnan az áramköreimből ez egy jó ötletnek tűnt.
Akkor jó ötletnek
igen. Tehát, hogy az valahol félelmetes, ha nem tudja a választ arra, hogy ez a nő honnan került elő. Mert ha ez a Lób nevű nő valahonnan előkerült, de ő nem tud elszámolni azzal a helyjel, meg azzal a móddal, ahogyan előkerült, akkor arról a helyről, ahonnan az a nő előkerült, akármi előkerülhet, a világ vége előkerülhet.
Hát igen, ugye akik óva intenek minket a mesterséges intelligencia veszélyeitől, pontosan erre hívják fel a figyelmet, hogy ez egy olyan terület, ami el tud jutni nagyon hamar egy olyan része, hogy egyszerűen nem tudjuk követni. Egy fekete doboz, amiben nem látunk bele. Nem látunk bele a mélyébe. Ugye volt egy ilyen példa is, hogy két ilyen nyelvi AI-t összeraktak a Facebooknál, hogy fejlesztenek egy saját nyelvet, és azt hiszem, hogy 3 óra vagy 3 nap alatt már nem tudták őket követni a fejlesztők, tehát mert nem értették, hogy miről beszélnek. Tehát, hogy itt az van, mivel saját magát tudja fejleszteni ez a öntanuló rendszer, ezért nagyon hamar lemaradhatunk, és ezt csak ott nézzünk, hogy hát hoppá, oké, akkor kapcsoljuk le a nagy kapcsolót, de hát már lehet, hogy azt már nem lehet lekapcsolni.
Már nem mi kezeljük a nagy kapcsolót. Ez a technológiai szingularitás, amiben gázolunk bele, sőt, bizonyos jövőkutatók szerint már túl vagyunk rajta, az a pont, amikor nem tudott kikapcsolni, illetve nem tudott karbantartani azt a gépet, ami ellátja a te neked szükséges funkciókat. Tehát amik mondjuk téged élelmez, vagy a földet trágyázza, amiből majd az a növény megterem, amivel te majd táplálkozni akarsz. Tehát amelyik világít neked, amelyik az áramot szolgáltatja neked. Tehát szolgáltat neked, de te már nem tudod karbantartani, hanem önmagát tartja, vagy egy másik szoftver tartja azt karban, már kikapcsolni sem tudod. Ez a nagy kérdés, hogy mikor fog eljönni az a pont, tehát meddig marad nálunk a főkapcsoló, és mikor fog jönni az a pont, hogy vagy az ember átruházza a főkapcsoló kezelését, mert hatékonyabb lesz, és olyankor sem az ember fogja átruházni, tehát nem lesz egy ember, aki úgy dönt, hogy ezt átruházom, hanem lesz egy nagy közösségi akarat, a hatékonyság akarása, ami mindent szabályoz a világon, hatékonyabb lesz, ha azt a kapcsolót
talán kevésbé korrupt, mondjuk, mint
igen,
az emberi
mondjuk, igen, csak tudod, a mi korruptságunk egy élhető világot képez. Szörnyű ezt kimondani, de mi az a korruptságnak az antitézise? A fanatizmus. Hát itt a korruptság az egyik végpont, nyilván nem jó, a fanatizmus a másik végpont, nyilván az sem jó, a kettő közti zóna élhető valamelyest. Ahol még eszmék is vannak, de azért még az eszmék nem, hogy is mondjam, tiporják el az embert. Az ember még élhet bennük. Most itt az a döntő kérdés, hogy egy ilyen világban, amifelé gázolunk, lesz-e bármilyen, még bármilyen szerepe az embernek a fogyasztáson kívül? Itt, mert lehetséges, hogy most néhány évtized alatt minden termelési funkciót átad az ember. Minden kreativitást átad az ember a mesterséges intelligenciának. És akkor milyen marad valójában? Marad az alapjövedelme, marad a testsúlya, marad a fogyasztói kosara, és ezekkel babrálhat.
Hát itt megint visszajutottunk oda, ami az előbb, amikor azt mondtuk, hogy a korlátlan energia rendelkezésre, tehát valami az alapjövedelem, hogy a munka nélkül vajon tudunk-e életcélt találni magunknak? Tehát megint ugyanoda kanyarodtunk, hogy vajon...
De ez már ilyen Matrix utópia egy kicsit.
Hát igen, nyilván erre ráérezgettek ezek az írók már jó régóta. Tehát mondjuk a William Gibson, aki magát a Matrix kifejezés is feltalálta, ugye a Neuromancer írója és ennek a Cyberpunknak az atya, ő már azért ezt elég régóta pedzegette ennek a lehetőségeit, de valószínűleg még ezen is túlmutat, mert hogy tényleg annyira egy olyan logika mentén fog ez működni, amit egyszerűen már mi már nem tudunk lekövetni. Tehát itt tényleg ez a kérdés, hogy amit mondasz, Robi, hogy ha igen, van egy ilyen rendszer, aminek már nincsenek erkölcsi aggája, tehát pusztán a mondjuk a logika mentén működik, az mennyire biztonságos. Erre is van vita, van, aki azt mondja, hogy az intelligencia önállóan már egyszer egy bizonyos szintű intelligencia magával hoz egy bizonyos fajta erkölcsi felelősséget, mert hogy mondjuk nem fogod agyonnyomni a hangját, mert már értékeled annak a szépségét, de azért ez egy elég nagy rizikó.
Most az Asimovnak a szabályainál tartunk. Igen. Azokat a szabályokat kéne most nagyon-nagyon sürgősen, nagyon-nagyon mélyen beletáplálni ezekbe a gépekbe, amiket már az Asimov meghatározott, arra az időre, amikor ez a probléma majd húsba vágó lesz. Hát eljött értünk a probléma, itt van velünk az Asimovnak ez a három fő szabálya, amit a mesterséges intelligenciával be kell tartatnunk. Most már csak az a kérdés, hogy ezt a három fő szabályt, ezt be tudjuk-e égetni az alaplapba. Vagy pedig beprogramozzuk, de a mesterséges intelligencia, amelyiknek az első számú legfőbb drive-ja, akárhogy is a hatékonyság, mikor fogja ezeket a szabályokat hatékonytalannak ítélni? Igen. Mert ezek nem teszik hatékonyabbá a működést, ezek a szabályok, ezek gátolják, gáncsolják a hatékonyságot. Most ez a döntő kérdés, hogy ez a három fő szabály, amiben tulajdonképpen az ember szentsége őrződik meg a poszthumán korra, ez meddig tartja a lépést, meddig tartja a versenyt a hatékonyság hajszolásával? Mikor lesz az a pont, hogy a hatékonyság már túl messze túl a technológiai szingularitásnak az esemény horizontján, ahol mi már nem tudunk belenyúlni, ahol egyszerűen a mesterséges intelligencia egy bizonyos ponton kiiktatja ezeket a szabályokat, mert tulajdonképpen miért is olyan nagyon fontos az, hogy az ember megkapja az alapjövedelmét, és éljen és dögöljön a vackában? Miért lesz ez olyan fontos, hogyha itt ténylegesen a hatékonyság az, ami a döntő, ezek az erőforrások, mert az Asimov visszafordította a hatékonyságot az emberhez. Minden fejlődésnek, akármilyen hatékonyságnak a célja végső soron mégiscsak az ember jóléte, az ember biztonsága, az ember szabadsága. De mi van akkor, hogyha az ember a szentsége, ez a fogalom, hogy szentség, ez a mesterséges intelligencia számára nem érthető. És a mesterséges intelligencia kiiktat, félre söpör bármit, ami az ő számára nem érthető, illetve ami az ő számára akadály. Mikor válik az ember akadályá, illetve, hogy mondjam, ezt a pátoszt, ami mert ehhez tartozik egy pátosz, hogy az emberi élet szent, az emberi psziché, az emberi szellem, az emberi lélek, az valami transzcendens eredetű, valami hatalmas, aminek a mesterséges intelligencia áramkörei alá kell, hogy rendelődjenek.
Miközben egyébként a természetben abszolút nincs ennek semmilyen nyoma, tehát a természetben az életnek semmilyen szentsége nincsen, ugye egyik élet fölzabálja a másikat.
A természetben nincsen, de az emberi kultúrában már megvan ez. Igen. És hogy ez a kérdés, hogy akkor beletápláljuk a biológiának a könyörtelenségét, illetve a kultúrának a hajlamát a könyörületre. Melyiket ő fogja érzékelni azt, hogy melyik a magasabb rendű?
Én abban bizony, hogy azért igen, hogy bele tudjuk ezt a humanizmus programozni, én sokkal inkább félek abban attól, hogy lesznek olyan emberek, akiknek ez egy eszköz. Tehát lehet, hogy bele tudod ezt tenni, ha megvan a jó indulatod, de biztos, hogy lesznek olyan emberek, akik ezt az eszközt majd megpróbálják a saját cégre felhasználni, és azt mondja, hát igen, én viszont kiiktatom innen ezt a gátat, mert hogy akkor nekem úgy lesz a leghatékonyabb. A Black Mirrornak van egy nagyon félelmetes epizódja, azt ajánlom figyelmében mindenkinek, aki esetleg nem nézte a Black Mirror sorozatot, hogy ezek ilyen kis rövid jövőben játszódó, közeljövőben játszódó kis utopisztikus részek, és van egy ilyen rész, ahol van egy ilyen robotkutya, egy olyan világban élünk, ahol robotkutyák, hát egy ilyen, hát igen, ilyen kicsi kis robotkutya cuccok vannak, amik ilyen katonai célra lettek fejlesztve, és valahogy az nem is derül ki, valahogy ezek kikerültek a kontroll alól, és egyszerűen konkrétan kiirtották már az emberiséget, és akkor csak egy ilyen kicsi kis kaland, egy ilyen gépet véletlenül felébresztenek, és az ugye addig nem nyugszik. Tehát ugye ezzel az a baj, hogy nincs az, hogy elfáradtam, meguntam, ez a gép, ez addig nem nyugszik, amíg el nem pusztítja, mert hogy ez van a számára beprogramozva. Tehát, hogy ebben ez a félelmetes, hogy igen, hogy nem, ha van egy olyan ember, aki ezt rosszra akarja használni, akkor az bizony nagyon-nagyon komoly következményekkel járhat. Na jó, jöjjön egy kis Age of Illusion Diane Dwarftól.